Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 89. így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Dicsőítettük a mi Urunkat Zsoltár énekléssel, gyertek, fohászkodjunk hozzá. A 229. dicséretünk három versének éneklésével. A 229. dicséretünk így kezdődik: hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Vezesd a te árva nyájadat.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, figyelmes szívvel hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 12. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát képezik, azon belül is azt, amit a Fiú Istenről, az Úr Jézus Krisztusról vallunk.
12. úrnapja. Kérdés. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, a mi legfőbb profétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatává megváltozott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökké való királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. 32. kérdés. Miért hívnak téged, zárójel, Krisztusról bezárva kereszténynek? Azért, mert hit által Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok, a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő háló áldozatként neki adjam, és a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Kedves testvérek, Isten igéjére figyeljünk a továbbiakban, amelyet Márk evangéliumának 8. fejezetéből olvasunk. Márk evangéliumának 8. fejezetéből a 11. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Márk evangéliumának 8. fejezetében a 11. verstől a 21. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor ezt Jézus észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Van szemetek, és mégsem láttok? Fületek is van, és mégsem hallotok? Nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek 12-t. És amikor a 7 kenyeret megtörtem a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták, 7-et. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Isten áldó kegyelme legyen rajtunk, és adja, hogy megértessük az ige üzenetét, amelyen keresztül hozzánk szól ebben az órában. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért a gondoskodásért, amellyel lehajoltál hozzánk nyomorult bűnösökhöz a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük mindazt, amit ő általa és ő érette, megtettél és megteszel velünk. Dicsőítünk azért, hogy a vele való egyességben lehetünk mi, ő utána keresztjének, de könyörgünk te hozzád, ne hagyj bennünket addig nyugodni, amíg a hit által, Jézus Krisztussal egyénem leszünk, és valóban nem csak jelző lesz az életünkön az, hogy keresztjének vagyunk, hanem a mi egész életünk, gondolkozásunk fogja ezt tükrözni. Kérünk téged arra, hogy ezt munkáld bennünk ezen a mai napon is, és segíts, hogy miközben olvassuk, magyarázzuk az ígét, hadd ébredjen őszinte vágy mindannyiunkban arra, hogy azt meg is cselekedjük. Kevés a mi értelmünk, tudásunk, lelkesedésünk ahhoz, hogy a te titkaidba belepillantsunk, hogy azokról helyesen gondolkozzunk, de dicsőítünk téged szent lelkedért, aki segítségül van nekünk mindebben, és aki magyarázza nekünk az ígét, és aki elkészíti a mi szíveinket annak befogadására. Úrunk, így kérünk téged, hogy ebben a mennyei csodában hadd legyen részünk ez órában különösképpen is, hogy halljuk a te hangodat, értjük a te beszédedet, és a szívünk készé válik engedni te neked. Légy segítségül ebben egyen-egyenként mindnyájunknak. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására készülve a 214. dicséretünket keressük ki, és a 214. dicséretünk első és második versét énekelve imádkozzunk tovább. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 8. fejezetéből olvasom. Márk evangéliumának 8. fejezetéből a 17. versnek második feléből, ahol Jézus Krisztus ezt mondja. Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek. Még mindig olyan kemény szívűek vagytok. Kedves testvérek, érdekes az a történet különösképpen is, amelyet ma olvastam itt a testvérek előtt, és amelyet a Bibliaolvasó kalauzunk a napokban olvasásra jelölt nekünk. Legfőbb érdekessége ennek a történetnek, hogy egy viszonylag ritka eseményt mutat be nekünk, ez pedig az, hogy Jézus otthagy embereket. És talán nem tűnik ez nekünk föl elsőre, de általában a Szentírásban arról olvasunk, hogy emberek jöttek Jézus Krisztushoz, ő fogadta őket. Általában arról olvasunk, hogy voltak, akik Jézushoz akartak jönni, például gyermekek, tanítványok, távol akarták őket tartani Jézustól, Jézus meg felszólította őket, hogy engedjétek csak ide őket. De néhányszor Jézus életében előfordult az, hogy hozzájöttek emberek, és ő végül otthagyta őket. Nem beszélt hozzájuk hosszadalmasan, nem győzködte őket hosszadalmasan, hanem otthagyta őket. És ezért ez a mai történet különösképpen is figyelemre méltó, és jó lenne, ha mindannyian megértenénk, hogy Jézus miért cselekedett ilyet. Amikor ő általában biztatott mindenkit, meg a hozzájövőket fogadta, akkor mi oka volt annak, hogy egyszer csak hátat fordított és otthagyott embereket? Akik ismerik a Bibliát és tudják egy kicsit azt a kort ismerik, amelyben ez a történet játszódott, azok tudják azt is, hogy ráadásul Jézus olyan embereket hagyott faképnél, akikkel azért illett jóba lenni. Minden kornak megvannak azok a befolyásos emberei, az a befolyásos réteg, akivel, ha valaki valamit akar, illik jóban lenni. Jézus korának a farizeusok voltak ezek az emberei, akikkel valaki tanítani akart, ha valaki valamit el akart érni a nép között, azoknak jóba kellett lenniük. Ugyanis ők voltak a törvény és a kegyes életvitel őrei. És egy tanítótól Jézus idejében is elvárták azt, hogy a tanításában, az életvitelében üssön meg egy szintet, hozzon egy szintet. A farizeusok úgy gondolták, hogy ők hivatottak arra, hogy minősítsenek. Ők hivatottak arra, hogy eldöntsék azt, hogy mi törvényes és mi törvénytelen. És valahogy Jézus korában az emberek ezt úgy elfogadták. Ezzel úgy megbékéltek. Pedig eredetileg az ószövetségi rend szerint a papság volt arra hivatva, hogy a törvényt őrizze és hirdesse. De amikor a babiloni fogság után meggyengült a papság, meggyengült az Isten tisztelet, akkor egyszerre csak megjelentek ezek az emberek, akik aztán úgy őrizték a törvényt, hogy lehetőleg még nehezebbé tették a törvényt, ami egyébként is átugorhatatlan volt az ember számára, azt ők még erősítették, feljebb tornázták, és így aztán végül sokféle zűrzaval keletkezett az ő munkálkodásuk nyomán. Nem jó hozadéka lett annak, hogy a farizeusok megjelentek, noha ők jót akartak, de végül ez rosszul sült el, mert Jézus azt mondja, hogy ahelyett, hogy oda vezetnék az embereket Isten országához, gyakorlatilag távol tartják őket az Isten országától és az Isten szentségétől. Most tehát őket látjuk Jézus körül, akik ott vannak, figyelik Jézust, hogy Jézus működési engedélyét megadják, fenntartsák, vagy éppen visszavonják. Nagyon érdekes, mert 12-t arra, hogy mindig vele legyenek. De csak nagyon ritkán volt ezzel a 12-vel. Mert voltak önkéntes jelentkezők is, akik mindig Jézussal akartak lenni. Nagyon kevés olyan történetet olvasunk, ahol ne esne szó a farizeusokról. Ezek ilyen önkéntes követői voltak Jézusnak, figyelték, rászálltak, ellenőrizték, árgus szemekkel figyelték az életvitelét, hallgatták a tanításait, mert úgy gondolták, hogy hát vagy hitelesítik Jézust, vagy nem. Vagy megadják az engedélyt arra, hogy Jézus tanítson, vagy nem. Hát ha egy ilyen helyzetbe került volna bárki, gondolnánk, hogy ezekkel jóba lenni. Régen, amikor egy ellenőrzés kijött egy munkahelyre, akkor általában ugye mi volt? Hát a terelés. Legyen kávé, üdítő, esetleg nők is, hol milyen volt a fölhozatal, a lehetőség. Nagyon érdekes, ma többször beszélgettem az elmúlt időben olyan emberekkel, akiknél most vannak ellenőrzések, például az APEC, mikor kiszáll, nem fogadhatnak el semmit. Nem lehet velük jóba lenni. Egy dolgot fogadnak el, a kulcsot, az iroda kulcsot, aztán utána a tulajdonos elmehet, majd ők elrendezik az ellenőrzést. Hát Jézus idejében azt gondolhatjuk, hogy azért Jézus egy kicsit tolerálhatta volna ezeket a farizeusokat, ha jót akart magának. Nem? Hát ha növelni akarta volna a hatékonyságát a szolgálatnak, nem úgy illett volna, hogy ezekkel a farizeusokkal azért sokat beszélget, meghallgatja az igényeiket, hogy azok után egy engedélyezve plecsinit rásüssenek a szolgálatára, és akkor talán még nagyobb lehetett volna Jézus sikere. Hát nem ezt látjuk, testvérek, hanem Jézus ott hagyja a farizeusokat. Nagyon érdekes, hogy nem küldte el őket élből. Nem az volt, hogy Jézus azt mondta, na itt vannak a farizeusok, ezért itt suttogva beszélgessünk oldalt. Nem azt mondta Jézus, hogy tanítványaim, fogaljátok le a farizeusokat, addig én teszek csodákat. Hanem vissza a látását, sántákat állított lábra, ördögöket űzött ki, megszállott emberekből, akikkel senki nem boldogult. Jézus megvendégelt, és most értetlenül állunk, hogy mit akarnak ezek a farizeusok még. Pedig ez a jelkérés a maga nemében jó ajánlatnak is tűnhetett volna, hiszen valami olyasmit fejezett ki a farizeusok részéről, hogy Jézus, mi bíznánk benned, hogyha te még újabb jelét és jeleit adnád a megbízhatóságodnak. Itt vagyunk, hát nem találunk benned kifogást, de mi akkor bíznánk benned, ha te megfejelnéd azt, amit eddig tettél. Újabb bizonyítékát adnád annak, hogy te megbízható vagy, ha újra fia vagy. Mert itt valójában nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy a farizeusok azt firtatták, hogy Jézus emberileg megbízható-e. Erre nagyon gyorsan rájöttek. Itt az volt a kérdés, hogy igaz-e, amit Jézusról mondanak emberek, hogy ő az Isten fia? Igaz ez? És mintha azt sugalnák itt a farizeusok, hogy mi kész vagyunk még ezt is elhinni, ha te kiszolgálod a mi igényünket, és újabb bizonyítékot adsz, ha valami mennyei attrakciót mutatsz be előttünk, akkor majd hinni fogunk. És nagyon érdekes, hogy ez az a beszélgetés, ahol Jézus egyszer csak föl kell, kijelenti, hogy nincs jel, és elhagyja a farizeusokat. Ezzel tulajdonképpen Jézus azt fejezi ki, hogy én az vagyok, aki vagyok, itt a probléma nem ezzel van, hanem azzal van, hogy ti valójában nem akartok hinni. Látjátok ti az életemet, tudjátok ti, hogy ki vagyok én, ismeritek az én tanításaimat, talán jobban, mint az én tanítványaim, később kiderül, mert azok elfelejtették, hogy Jézus arról beszélt, hogy 3 nap múlva fel fog támadni. Érdekes módon a halála után kinek jutott eszébe? A farizeusoknak, a főpapoknak, hogy hát ez azt tanította, hogy föl fog támadni a 3. napon, nosz a őrség a sírhoz. A tanítványoknak nem jutott eszébe. Még akkor se jutott eszükbe, mikor az asszonyok megjöttek a sírtól, és azt mondták, hogy találkoztak a feltámadott mesterrel. Nos, azt mondja Jézus, nincsen titkom előttetek. A gond az, hogy ti valójában nem akartok hinni. És ezzel Jézus azt üzeni a farizeusoknak, hogy okuljatok abból, amit már eddig láttatok. Okuljatok abból, és hozzatok döntést az alapján, amit már eddig megtettem. Megkérdezhetné bárki, hogy olyan nagy dolog lett volna Jézusnak hirtelen ott egy csodát tenni? Hát miért nem szolgálta ki őket? Hát a tanítványaival is annyit vesződött, hát nem egyszerűbb lett volna most a farizeusokat megnyerni, és azt mondani, na, mit akartok? Csak akkor megteszem. Emberileg biztos, hogy egyszerűbb lett volna ez, de mit olvasunk? Hogy ír itt Márk evangélista? Azt írja nekünk, hogy ez az ajánlat Jézus számára kísértés volt. Kísértés volt. Anélkül, hogy a farizeusok ezt pontosan tudták volna, de a kísértő őket használta föl arra, hogy Jézus Krisztust megkísértse. Hát mi volt ebben a kísértés? Máskor is tett csodákat, most miért ne tehette volna meg? Testvérek, ha egy kicsit távolabb lépünk ettől a ponttól, akkor fogjuk megérteni, hogy mi volt ebben a kísértés. Ez pedig az, amiről Jézus később beszél, például a főpapi imájában, János evangéliumának 17. fejezetében van ez az imádság, ahol Jézus azt mondja Istennek, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzek. Magyarán Jézus fölfedi ebben az imádságában később, hogy amit ő tett a földön, azt miért tette? Azért, mert az Atya azt bízta rá. Azt árulja el ez az imádság, hogy Jézus nem tett többet, és nem tett kevesebbet annál, mint amit az Atya rábízott. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzek. Magyarán Jézus ott tett csodát, akkor tett csodát, amikor ez számára el volt készítve. És akkor tett csodát, amikor ez számára az Atya megengedte. Az emberek azt gondolták Jézus körül, és erre hajlamosak vagyunk ma is, hogy Jézus egy szabad ember volt, és teljesen szubjektív döntések alapján hozta meg azt, hogy mikor segít és mikor nem. Hát persze a betegeken megesett a szíve. Kinek ne esne meg a betegeken a szíve? A gyerekeken is megesett a szíve. Persze, amikor Lázár sírjához hívták, hogy ne esett volna meg a szíve, gondoljuk, szubjektív dolgok ezek. Hát, ahol éppen jónak tartott, ott csodát tett. Testvérek, Jézus azt mondja el nekünk a későbbi imádságában, hogy ő mindig Istennek engedelmeskedett. Itt nem arról volt szó, hogy ő mit akar, hanem arról volt szó, hogy az Atya mit akar. Amikor ő bármikor bárkit meggyógyított, meghallgatott, amikor tanított, akkor hogy mondja később azba az imádságába? Azt tette, amiért őt az Atya ide elküldte. Olyan szépen áll előttünk ez Jézus egyik utolsó imádságában, a Gecsemáné kertben elmondott imádságban is, ahol azt mondja, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de ne az legyen, amit én akarok. És meghajol az Isten akarata előtt, az Atya akarata előtt meghajol, az legyen, amit te akarsz. Kedves testvéreim, a csoda éppen azt bizonyították, hogy az az ember, akit ott láttak, a názáreti Jézus Krisztus, Istennel tökéletes kapcsolatban van. Mert az Istennel való tökéletes kapcsolatának a következménye volt az, hogy ott jelek történtek. Kereste, kutatta, hogy mit akar az Atya. És amikor az Atya akart, akkor Jézus, mint eszköz, odaadta magát. De nem önállóskodott. Nem bírálta felül Isten akaratát. Azt mondta, úgy legyen, ahogyan te akarod. Magyarán, abban a názáreti Jézusban, akit csak embernek láttak, azért munkálkodhattak isteni erők, mert ő az Istennel békességben volt. És az Isten ereje mutatkozott meg rajta keresztül, és általa minden egyes szóban, gondolatban és cselekedetekben. Kedves testvérek, Jézus azt mondja és azt üzeni, azt tanítja, hogy őt az isteni erő áradása hitelesíti. Nem emberek hitelesítik őt, hogy ő igaz-e, hanem őt az hitelesíti, hogy az isteni erő keresztül árad rajta. Magyarán maga Isten, az Atya az, aki őt hitelesíti. Minden egyes csodájában. De olvasunk arról is, hogy az Atya szóban is hitelesíti Jézust. Azt mondja, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Jézus ezzel azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy a farizeusok milyen bizonyítványt osztanak neki. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az Isten hogyan igazolja őt. Hogy az Atya, aki ismeri az övéit, hogy tesz bizonyságot róla. És Jézus arról beszél, hogy én engedelmes voltam és vagyok, mint halálig, és az Atya ezért bizonyságul adja ezeket a jeleket és csodákat. Mit olvastunk? A farizósok meg akarták kísérteni őt. Testvérek, az nem az Atya igénye volt, hogy Jézus abratkadabrázzon a farizeusoknak. Ez az ő elvárásuk volt. Miért fordított ott hátat? Akkor azért, mert noha emberileg nagy zicsert hagyott ki, de ezt azért hagyta ki, hogy engedelmes legyen az Atyának. Lehet, hogy ott kiszolgálta volna ezeket az igényeket, a végén még keresztre se feszítik. Lehet, hogy arra gondolhattak a korabeli emberek később, amikor vették Jézus halálírét, hogy na, kellett a farizeusokkal összeakasztani a bajszot. Nem egyszerűbb lett volna megnyerni őket is? Jézus számára kísértés volt az. Az Atya akaratától való eltérés lett volna az, hogyha ő így akar embereket megnyerni. Azt látjuk, hogy miután Jézus elindul, és ott marad a hajóban most már tényleg csak az övéivel, akkor el is mondja ezt a tanítványoknak, hogy őrizkedjetek ettől a magatartástól. Ti is őrizkedjetek ettől. És aztán milyen érdekes, hogy a tanítványai, ahelyett, hogy megértenék, hogy egy kicsit is elgondolkozzanak azon, amit Jézus mond, a kovász hallatán mindjárt kenyérre asszociálnak, amiből csak éppen egy darab van náluk, és elkezdenek azon aggodalmaskodni, hogy mit fogunk enni. És Jézus megkérdezi tőlük, ugye, hogy hát nem emlékeztek az előző kenyérszaporítási csodákra. Hát abból néhány kenyérből ezreket vendégeltem meg, és összeszedtetek egy csomó maradékot, és most azon töprődtök, hogy abból az egy kenyérből, ami nálatok van, hogyan fogunk jól lakni. Hát ti még mindig nem értitek, hogy az Atya gondot visel az övéire, és az Atya ebben szabad. Hogyha ti engedelmesek vagytok Istennek, akkor bármikor megtörténhet a csoda, az Atya csodája veletek és rajtatok. Hát ti sem értitek a jeleket. Kedves testvére, mindenki ez ugyanúgy beszél. A farizeusokhoz is, meg a tanítványokhoz is. Nincsen külön jel. Nincsen más jel, mindenkinek ugyanabból kell olvasnia, és megértenie a lényeget, abból, ami már megtörtént. Mert az Atya hitelesítette Jézust a jelek és a csodák által. Rosszul esik Jézusnak, amikor a tanítványai sem értik a jeleket, és nem látnak a jelek mögé. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy azért aktuális ez a képlet, mert ma is sokan vannak, akik azt mondják, hogy hinnénk mi, ha látnánk jeleket. Kérdés, hogy nincsenek jelek? Nincsenek jelek? Én mindig szomorú vagyok, amikor a keresztjének Jézus mai tanítványa is értetlenkednek. És bele akarnak menni ebbe a játékba. Ha a nép jeleket kíván, adjunk jeleket, hát a jobban fognak hinni. Tudjátok, a rajongó mozgalmakban, amelyek körülvesznek ma bennünket, és amelyek a kereszténységnek egyre nagyobb hányadát teszik ki, az élet erről szól. Jeleket adunk. Az egyik legnagyobb a gyógyítás csodája. Az kell az embereknek. Erre vevők az emberek. S ha gyógyulnak, akkor majd hinni fognak. Micsoda tévedés, testvérek. Micsoda tévedés? Miért tévedés? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy nincsenek jelek. Azok a jelek vannak, amelyek ő vele és ő általa megtörténtek. Aki valóban hinni akar, az nézzen Jézusra, és értse meg azt, hogy Jézus mit tett érte. Aki csodára vár, annak csak a csodán alapuló hite lesz. Az olyan, mint a hajnali köd, meg a pára a mező felett, hogy aztán kisüt a nap, és eltűnik egy pillanat alatt. Ilyen a csodahit. De sokan vannak, akik nagyon hisznek, mert hirtelen valami csoda történt velük és körülöttük, de aztán, ahogy kisüt a nap, ahogy telnek, múlnak a napok, akkor ez a hit elpárolog, és már nincsen sehol. Testvérek, Jézus tanítványaik, nem szabad ebbe belemenni. Nekünk újra meg újra azt kell prédikálni, amit Jézus Krisztus tett. Azok a jelek a mi jeleink is. És tudjátok, nem véletlen az, hogy amikor az apostoli hitvallást megfogalmazták annak idején az eleink, akkor Jézus Krisztus életéről elmondták nekünk mindazokat a dolgokat, amelyeket most itt a KT kérdéseiben és feleleteiben is részletes magyarázatként hallhatunk. Mert azok a jelek nekünk is. Hogy tudnélik, Jézus itt élt közöttünk, meghalt értünk, de feltámadott és megdicsőült. Az Atya hitelesítette Jézust. És nekünk, akik visszatekintünk az evangéliumra, testvérek, nem az a dolgunk, hogy Jézust utánozva mi is jelgyártók legyünk, mert mi nem Jézusok vagyunk. És a mai keresztényeknek nem Jézusoknak kell lennie, ő már itt járt. Az Atya igazolta őt, felmagasztalta és megdicsőítette őt. Nekünk erről kell bizonyságot tenni. És arról teszünk bizonyságot, és azt hirdetem nektek, hogy nézzetek föl Jézus Krisztusra. Nézzetek föl arra a jelre, amelyet az ő élete példáz elénk. Aki hisz, az ne legyen kemény szívű. Az ne mondja azt Istennek, és ne imádkozzon úgy, hogy én még jobban bíznék benned, ha te ezt meg azt megadnád nekem. Hazugság a szánkon, testvérek, és sértjük és bántjuk vele a mi Urunkat, Jézusunkat. Nézzünk föl arra a jelre, amit az Úr adott nekünk, amit Isten bizonyságul adott nekünk. Azt, hogy feltámasztotta az ő fiát, és ott ül az ő dicsőséges jobbján, ez a Jézus hitelesítve van. Nem attól lesz hitelesítve, hogy én mit mondok, meg mit nem mondok róla. Nem attól lesz hiteles Jézus, hogy te mit élsz át vele, meg mit nem élsz át vele. Jézust az Atya hivatott minősíteni. És azzal, hogy ott van az Atya jobbján, A minősítés a kezünkben van. Aki hisz ő benne, az üdvözül. Aki hisz ő benne, annak megbocsáttatnak a bűnei. Annak tisztul a lelkiismerete, az élete. Annak elkészített helye van az atyánál, hogy mindig ővele lehessünk majd. Aki nem hisz, annak nincs Istennel békessége, és az nem is lehet az Istennel. Kedves testvéreim, hirdetem nektek ezt a Jézus Krisztust, és arra hívlak és bátorítalak benneteket, hogy higgyetek ő benne. Azért, mert az Atya róla bizonyságot tett. Engedelmeskedjetek neki, mert akik engedelmeskednek neki, azok az életükben ma is átélik azt a csodát, hogy Isten újra meg újra keresztül és átviszi őket a bűnnek sokféle kísértésén. Adja Isten, hogy soha ne inogjon meg a mi hitünk abban, hogy nincs más dolgunk itt a Földön, mint bizonyságot tenni Jézusról. És őrizzen meg az Isten mindannyiunkat attól, hogy valamifajta farizeusi módon, jelekért könyörögve, jeleket hazudva ennek a világnak, olyan képet állítsunk ki Jézus Krisztusról, ami hamis. Isten hitelesítésénél nincsen mélyebb és nagyobb hitelesítés ezen a Földön. A mi életünkre nézve sem. Nem magunkat akarjuk hitelesíteni. Isten hitelesíti az övéit, mert ő ismeri az övéit. Kedves testvéreim, a kezünkben van egy bankjegy, ha bizonytalanok vagyunk afelől, hogy igaz-e, vagy hamis, akkor elmegyünk vele a bankba, vagy elmegyünk vele a pénzváltókhoz, és majd megnézik, megmondják, hogy igazi-e, vagy sem. A kezünkben van Jézus Krisztus, ne bizonytalankodjunk. Nem kell újra meg újra minden egyes bankfióknál sorba állni vele, nem kell őt újra meg újra zaklatni azzal, hogy de biztos, Úr Jézus Krisztus, biztos, hogy te szeretsz engem, biztos, hogy te vagy a megváltó, biztos, hogy van erőd és hatalmad engem üdvözíteni, megtisztítani, biztos, hogy ki tudsz engem hozni a bűneimből, biztos, hogy meg tudsz áldani? Nem kell, testvérek, az Atya igazolta. Éljél Jézus Krisztussal. Éljél ő vele. Engedjél neki, hogy békességed, hogy szeretetteljes életed lehessen itt a Földön. Ebben segítsen bennünket az Úr az elkövetkezendő napokban is. Amen. Gyertek, testvérek, a 425. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük most. A 425. dicséretünk második és harmadik versét. Ó Ábrahám, Ura, ím hallom szent szavad.
Hallom szent szavad.
Elfoglalva imádkozzunk, testvérek. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki bizonyságot tettél a te fiadról, az Úr Jézus Krisztusról, egész életében, de különösképpen is halálában, amikor feltámasztottad őt és felemelted a te dicsőséges jobbodra, hogy soha többé ne kételkedjünk abban, hogy ő valójában a te egyszülött szeretett fiad, akiben te gyönyörködsz, mert ő engedelmeskedik neked, hogy soha többé ne kételkedjünk abban, hogy ő általa és ő érette lehet nekünk örök életünk, hogy ő általa nyújtod és kínálod nekünk bűneink bocsánatát, hogy végül mi mindenkor te veled lehessünk. Köszönjük, hogy most erre emlékeztetsz bennünket, akik sokszor farizeusi módon kérjük, várjuk a te jeleidet. Bocsáss meg nekünk sok-sok zsaroló gondolatunkat, amelyekkel nem vagyunk restek eléd állni, és bizonyságát kérni, hozzánk való jóságodnak és szeretetednek. Könyörülj meg rajtunk, és hozz ki bennünket ebből, hogy a mi hitünk ne az alkalmi csodákra, jelekre épüljön, hanem arra az igaz, hiteles, mindenkor érvényes csodára, amelyet te a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban előttünk tettél. Könyörülj meg rajtunk, hogy higgyünk az igének, és könyörülj meg rajtunk, hogy valahányszor szólunk, hadd szóljunk erről, amit te tettél és cselekedtél. Köszönjük te neked, hogy hit és buzgó követés fakad a te igét hirdetésének nyomán. Köszönjük, hogy így lehettünk hívőkké mi is, hogy hallottuk az Úr Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt. Ó, könyörülj meg rajtunk, hogy el ne hallgasson szánkból ez a bizonyságtétel. Sőt, légy segítségül, hogy miközben a világ tere harsogja a maga igazságával, a maga csodáival és jeleivel az étert körülöttünk, mi magunk hadd szóljuk az evangélium egyszerűségét, és ne hallgassunk, hanem bátorsággal lehessünk küldetésedben engedelmes gyermekeid és tanítványaid. Légy segítségül, hogy ebben lehessen eszköz a mi egész gyülekezetünk és itt létünk, és így lehessünk egymás életében is a te hatalmas munkádnak eszközeivé. Urunk, áld meg a mi elkövetkezendő napjainkat, s taníts benned bízva, bízni, visszatekintve mindig arra, amit te már megtettél és megmutattál nekünk. Kérünk téged azokért, akik még nem ismernek téged, akik nem gondolkoznak még helyesen te rólad. Vezesd őket is a te igazságodra, és segíts meg őket, hogy kételkedésük helyett a hitnek bizonyossága születhessen meg szívükbe. Kérünk, hogy áld meg betegeinket, ha szükséges, és ez jelenti az áldást az ő életükbe gyógyulással. De, Urunk, könyörülj, hogy elesettségeinkben mindig megláthassunk téged annak, aki vagy. És ha hitünket próbálod, hát maradhassunk mi betegségeinkben, gyengeségeinkben, szegénységükben is hűek te hozzád. Légy így segítségül, és hallgasd meg a mi könyörgésünket, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.